Szeretett testvéreim, ez a hosszú történet nagyon messzire vezet. Az elejétől a végéig nagyon hosszú az út. Azzal kezdődik, hogy Jézus egy kútnál megszólít egy asszonyt, aki egész egyszerűen hétköznapi tevékenységét végzi, kimegy, mert elfogyott otthon a víz, és merít vizet, hogy aztán elvigye haza. Jézus ezt a nagyon egyszerű hétköznapi cselekedetet használja föl arra, hogy elkezdje rávezetni az asszonyt arra fölismerésre, hogy kicsoda ő, hogy miért jött, és hogy mi az emberi értelem, emberi életnek az értelme és a célja. Egy egyszerű vízmerítésből üdvösséget, üdvösségre vezeti Jézus ezt az asszonyt. És nem csak őt, hanem egy egész városnyi embert, hiszen a történet végén halljuk, hogy azt mondják, most már az asszonynak nem csak a te szavadra hiszünk, hanem mi magunk is megbizonyosodtunk arról, hogy ő a Messiás. Érdemes pontról pontra végig elemezni pedagógusoknak, lelki tanácsadóknak, emberekkel foglalkozó szakembereknek mind-mind nagy tanulmány jelenthet Jézusnak ez a hosszú útja, ahogyan elvezeti az asszonyt a hétköznapi egyszeri cselekedettől az üdvösségig, a Messiás fölismeréséig. Hogyan szólítja meg, meglepő módon, ugye meglepődik az asszony, ő kér vizet tőle, tehát mint egy szívességet kérve, kiszolgáltatottságát mutatja meg neki, aztán elkezd vele beszélgetni, elkezd neki magyarázni, még ha nem is érti az asszony a szavait, de mégis személyessé teszi ezt a beszélgetést, amikor rákérdez, hogy hogy is van a te magánéleted, a férjed, azok a férfiak a te életedből, de mindebből nem szemrehányás hoz ki, erre számít az asszony, mert ezt kapta meg élete során, hogy amikor bizonyára nem túl erkölcsös életet élt, hogyha ötödik férjét nyűjtte már el, és mégsem a szemrehányás kapja, hanem a további tanítással elvezeti végül a teljes fölismerésre, hogy a Messiással beszélget. Szeretett testvéreim, ezen a mai gyönyörű szép püspöki liturgián én is hasonló dologra vállalkozom. Erről a nagyon egyszerű emberi cselekedetből szeretnék nagyon fontos tanítást elmondani. Olyan hosszú utat és nagy tanítást nem tudok adni, mint maga Jézus Krisztus Urunk, de mégis hát, ha eljutunk olyan mélységre, amellyel még eddig talán nem találkoztunk. Mi is induljunk ki ebből az egyszerű emberi cselekedetből, hogy amikor az ember szomjas, akkor hát most már nem a kútra megyünk meríteni, hanem oda megyünk és kinyitjuk a csapot, egy poharat alá teszünk és kortyolunk, mert megszomjaztunk. Igaz, hogy most már ez a kép is egyre kevésbé értelmezhető, mert hogyha valaki szomjas, akkor fog egy műanyag palackot és lecsavarja a kupakot és tölt abból a műanyagból, de maradjunk a tisztább, egyszerűbb formánál, mégis mindegy, hogy mivel, hogyan oltja az ember a szomját. De oltani akarja a szomját, mert szomjas. Megjelenek benni egy vágy, egy kívánság, amit előbb-utóbb teljesíteni kell, mert hogyha nem iszik, akkor hosszú időn, vagy bizonyos idő után aztán akár szomjan is halhat. És a szomjúsághoz hasonlóan sok-sok más kívánságunk is van, amikor már sokáig nem ettünk, akkor ugye megéhezünk. Lehet, hogy nem csak éhes az ember, amikor mondjuk egy finomságot, egy tortaszeletet, ami édességet megkíván, egy csokoládét, nem csak az éhség, a fizikai éhség, hanem valamiféle más vágy is készhet bennünket, hogy oltsuk a szomjunkat, az éhségünket. És sorolhatnánk még azokat a vágyakat, amely az emberi életünkhöz tartozik. Szeretnénk minél többet megtudni. Mondjuk a gyermekek még olyan nagyon nem szeretnek tanulni az iskolában, de egy ponton túl rájönnek arra, hogy a tudás az nagyon nagyszerű dolog. Érdemes törekedni arra, érdemes áldozatot hozni érte. De mondjuk, hogyha egy fiú meglát egy leányt, mert nagyon megtetszik neki, akkor megkívánja és szeretne vele beszélgetni, sőt, szeretne, hogyha szerelemre gyúlnak egymás iránt, akkor házasságot szeretnének kötni, össze szeretnék kötni az életüket, a testüket, és sorolhatnánk azokat a vágyakat, amelyek hajtanak bennünket előre. Mérhetetlen sok vágy él az emberben, sőt, az emberi életnek az elengedhetetlen része az, hogy tele van vágyakozással. És ha jól meg is megvizsgáljuk ezeket a vágyainkat, nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg. Amikor iszunk egy pohár vizet, akkor úgy jól esik, oltottuk a szomjunkat, most már nem vagyunk annyira szomjasak, de hát egy idő eltelik, és aztán megint szomjasak vagyunk. Ha megtöltöttük a bendőnket, az éhségünket csillapítottuk valamilyen ételekkel, egy idő után aztán megéhezünk. Hogyha valamit megtanultunk, a lexikonokból elővettük, vagy az interneten keresztül utána néztünk dolgoknak, úgy tűnik, hogy nem áll meg a sor, mert az ember újra és újra mondjuk a mostani világhálós lehetőségek ezt nagyon kézenfekvővé teszik, hogy az ember mindig újabb és újabb dolgokra akar kattintani, mert újabb és újabb dolgokat akar megtudni. Nem mindig a legértékesebbek után megy az ember ilyenkor sajnos, mert hát az ember vágyának nem mindig a legmagasabb cél az, ami vezeti, hanem kesze-kusza össze-vissza vágyak is zavarják össze az ember életét. Nagyon sokféle vágyunk van, és úgy tűnik, hogy sosem tudjuk teljesen beteljesíteni. Sosem lesz vége. Ha valamit megszereztem, valaki szeretne meg, fiatal koromban emlékszem, hogy milyen sok mindent próbáltam megtenni annak érdekében, hogy ne csak azzal a rozog a kerékpárral járjak, hanem egy motorra szert tudjak tenni, mert a barátaim már mind motorral jártak, és mindent megmozgattam, gyűjtöttem pénzt, embereket próbáltam segíteni, segítséget kérni, nem teljesülhetett ez a vágyam, majd csak 50 éves korom, amikor paptestvérek a püspököket megajándékozták egy motorra. És sorolhatnánk azokat a dolgokat, amikor az ember megkap valamit, egy ideig örül, ideig óráig örül neki, de aztán már természetessé válik, hogy az megvan, és valami új vágy hajtja őt. Ennek az az oka, hogy a vágy természeténél fogva a végtelenre irányul. Minden vágyunkban el van rejtve az, hogy még többet és még többet akar. Pontosan itt lehet tetten érni az embernek a végtelenségre való nyitottságát. Hogy az ember nem csak véges, hogy sohasem áll meg, mindig többet akar, mindig többet és többet. Amikor az ember földi fizikai dolgokat próbál összegyűjteni magának, a földi testi örömöket próbálja összeszedni, akkor ennek a újabb és újabb vágyak beteljesülésének a végén csömör van. Mert az testi örömök, ezek a földi örömök, amelyek mindig mindegyike csak véges, egyszerűen az ember vágyát nem tudja betölteni, és csak megkeseredés lesz a vége, a megcsömörlésnek, az elszomorodásnak. Úgy tűnik, hogy egyre több boldogságot, egyre több örömöt akar összeszedni, és a végén csak a csömör van. A depresszió, a szomorúság, és ennek eredményeképpen jut az ember arra a szörnyűséges gondolatra, hogy nincs is értelme az életének, és véget akar vetni. Pedig teljesíteni akart azokat a vágyait, ami benne él, és oda jut, hogy nincs értelme az egésznek, és véget akar neki. Annak az embernek nyílik meg az élete, annak az embernek előre jutás az élete, aki fölismeri, hogy ezek a vágyaink mind a végtelenre irányulnak. A vágy természeténél fogva is azért beteljesíthetetlen, mert többet és többet akar az ember. A végtelent akar. És egyetlen dolog az egyetlen vágy az, amelyik teljes mértékben be tudja teljesíteni ezt a kívánságunkat, a végtelen Isten. És ezért mondja a szamariai asszonynak, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az nem szomjazik meg soha többé. Az már megkapta a beteljesülést. Aki az Istenre vágyakozik, aki az Istentől, Istent kapja meg és magához öleli, az mindent megkapott már. És beteljesül, és nem kell már neki semmi több. Aki eljut arra a pontra, hogy valóban az Isten beteljesíti őt, annak minden, semmi nem kell már, mert az Isten önmagában elég neki. Lassan-lassan jutunk el erre a felfedezésre. Hosszú út vezet bennünket arra, hogy fölismerjük, hogy valóban az Isten az, aki minden vágyunkat be tudja teljesíteni, és valóban az Isten az, aki, hogyha magunkhoz öleljük, akkor eltörpül, elillan minden emberi vágyunk. Vagy minden vágyunkban, minden örömünkben fölismerjük őt, hogy ő jelen van. Mert nem azért adja magát nekünk az Isten, hogy elvegye a földi örömeinket, hogy elvegye az emberi életünknek a beteljesítését, szó sincs róla. Arra akar rávezetni, hogy mindennek a mélyén ő van. Hogy mindennek az értékét egyedül csak ő tudja megadni. Hogy csak annak van értéke, amelyben ő jelen van. Hogy csak arra érdemes vágyakozni, amelyen keresztül őt találom meg. Egy pohár víz fölhörpintése, Isten dicsőítése készet engem, hálát adok az Istennek, öröm tölt el, és dicsőítem az Istent. Milyen nagyszerű dolgot talált ki, hogy amikor szomjazik az ember, egy pohár víz milyen remek örömöt ott adhat neki. És minden egyes örömünkkel így van, hogyha az Isten dicsőítése készet bennünket, akkor egy-egy lépést, lépést teszünk ezáltal az Isten felé. Az Isten az, aki egyedül be tudja teljesíteni a vágyunkat. Ugyanakkor egy érdekes jelenségehöz is jutunk ezen a ponton. Amikor az ember érzi, hogy jó dolog imádkozni. Jó dolog az Istennel beszélgetni. Amikor fölismeri, hogy az Istennel együtt lenni nincs nagyobb boldogság ennél, akkor megint csak azt találja, hogy szeretne ebben tovább lépni. Ha valaki megszerette már az imádságot, és nem csak kín keservel jön el vasárnaponként a templomba, mert kötelező, hanem valami belső készhetés hajtja őt arra, hogy szeretnék imádkozni, szeretnék az Istennel együtt lenni, örömömet lelemezni ebben a szertartásokban, a szentírás olvasásában, a zsoltárokban, akkor azt tapasztalja megint, hogy még többet és még többet szeretne. Mint hogyha ugyanezt találnánk, hogy nem elég, amit eddig kaptam, mert újabb és újabb dolgokat szeretnék. De ez már a beteljesülés útja. Itt már az Isten a maga végtelenséggel lakat jól bennünket. Már beléptünk abba a végtelenbe, amelynek eredményeképpen mindenütt örömöt találok. Amelynek eredményeképpen már nem kell keresnem az Isten, nem kell tanítanom, mint a gyermekeket, hogy köszönd meg szépen azt a pohár vizet, hogy az Istennek megköszönjek mindent, mert akárhová nézek, mindenütt az Istent látom. Minden öröm, minden engem az Istenhöz vezet. Ide kell eljutnunk, testvéreim, ezen az úton kell lépegetnünk, hogy az emberi vágyainkban ismerjük föl, hogy mögötte ott van a végtelenség utáni vágy. És ebben a végtelenség utáni vágyban ismerjük föl, hogy mi az Istenre vagyunk hagyatva. Hogy bennünket csak egyedül az Isten tud betölteni. És ezt meg is tudja adni mindenkinek, minden egyes embernek. Ne álljunk meg azon a ponton, hogy én lám már jó keresztény vagyok, hiszen minden vasárnap templomban vagyok, vagy akár minden nap is sokat imádkozom. Ne álljunk meg itt, mert az Isten még ennél is sokkal többet tud adni. Az Isten a végtelenségre hív meg bennünket. Mindenek a mélyén ott van az Isten. Az egyik nagy szentünk, Szent Ágoston így fogalmazza ezt meg, hogy nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Ő nyugtalanságnak nevezi ezeket a vágyakat, ezeket, amelyik újra és újra hajtanak bennünket, nem találunk nyugalmat, nem találjuk meg a beteljesülést, amíg meg nem nyugszik a szívünk az Istenben. Igen, az Isten be akarja tölteni ezt az szomjúságunkat és ezt az éhségünket, és be is tudja tölteni. oly rendkívüli csodával ajándékoz meg bennünket, sokkal inkább, mint a szamari asszony, akinek elmagyarázta, hogy aki ebből a vízből iszik, nem szomjazik meg soha többé, éppen azért, mert annak lelkéből örök életre szökő víz forrásai fakadnak. Éppen azért, mert belőle árad a víz. Belül van a forrás. Aki befogadja az Istent, az magában találja meg ezt a végtelenséget. Jól lakik a végtelenséggel, mert ott van a szíve mélyén. És hogy ez számunkra, húsvér emberek számára, földhöz kötött emberek számára is teljesen érthető és tapasztalható legyen, az Isten éhségünket és szomjúságunkat a saját testével és vérével oltja. Az imádság csúcsán, a szent liturgián, annak legkiemelkedőbb pontján fölszólít bennünket a diákonos istenfélelemmel, hittel és szeretettel, közeledjetek, mert saját testét és vérét adja nekünk az Isten éppen azért, hogy belénk költözhessen, hogy a szívünkbe belépve ez a végtelen Isten valóságossá tegye az, hogy lám, mostantól az én szívemből fakad a végtelenség, az én szívemből fakad az örök életre szökő víznek a forrása. Ez az eukarisztia, ez az Istennel való találkozás, az Istennel való egyesülés. Drága testvéreim, ne adjuk alább, ne törekedjünk másra, mint egyedül az Istenre, és az Istenben mindent megtalálunk. Ezért részesüljünk az eukarisztiában, hogy a szívünkből örök életre szökő víz forrásai fakadjanak, és mások is sokan tudjanak ebből meríteni, másokat is tudjunk elvezetni erre a végtelen boldogságra, amely egyedül az Isten. Amen. Krisztus,
megajándékozott bennünket, és természetesen Bruno Tamásnak, illetve a Szentestvér kórusnak, hogy ezt a szertartást még inkább a mennybe emelték, és vele együtt bennünket is. Köszönjük szépen az Úr áldása, kísérje Érsek Atyának, és az énekkarnak, és a munkáját, és az életét. Isten szerető, Fülöp Érsek metropolitánknak adjunk békességet, egészséget, és áldás számos boldog éven át.
Oh, Föltámad Krisztus!
Valóban föltámad!
Kedves hallgatóink, ma reggel Máté evangéliumából fogunk két nagyon szép krisztusi gondolatot hallani, azután pedig Legeza József hozzáfűzött gondolatait hallgathatjuk meg. Akkor így szólt az Úr: amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun menjetek be. Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz. Sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik megtalálják.
Kedves testvérek, ha homályban marad az, hogy van-e a világnak oka és célja, vagyis van-e terv és rendezettség a világban, akkor az is homályban marad, vannak-e erkölcsi kötelezettségek, amelyek mindenkire vonatkoznak. Akkor bizonytalanná válik, hogy az ember csak egy faj egyede, egy okos állat, akit esetleg a fejlődés oltárán föláldozhatunk, vagy pedig az ember Isten teremtménye, aki a teremtő számára végtelenül értékes, és ezért minden ember élete szent és sérthetetlen. Nem véletlen, hogy a 20. század két nagy diktatúrája, a nácizmus és a kommunizmus, bár látszólag humanista nézeteket vallottak, például a nemzet fölemelését, az egyenlőség megteremtését, mégis a legszörnyűbb embertelenségbe torkoltak, ugyanis mindkét ideológia gyökeresen istenellenes volt. Ha eltűnik a teremtő, akkor eltűnik az ember méltósága is. Akkor az ember okos állattá alacsonyodik, akit akár föl is lehet áldozni a megfelelő célok érdekében. Az utóbbi 200 évben a jog segítségével próbálták védeni az ember méltóságát, például az emberi jog nyilatkozatával. Azonban a történelem azt mutatja, hogy ez mennyire kevéssé sikerült. Az emberi méltóság végső és egyetlen biztosíték az Isten. Nem véletlen, hogy a 10 parancsolat törvényei a személyes Istennel való találkozásból születtek. Az ókorban soha ilyen világos és kristálytiszta törvények nem születtek, mint a 10 parancsolat törvényei. Ha valaki Hammurabi törvényoszlopát olvassa, abban nem találjuk meg az élet föltétlen védelmének kötelezettségét. Például, ha egy kezes fia belehal rossz bánásmódban, akkor a kölcsönadónak és egyben a gyilkos fiát kell meggyölni. Ha a kezes rabszolgája hal bele az adóság behajtása közbeni rossz bánásmódban, akkor a kölcsönadónak és egyben a gyilkosnak egyharmad mína ezüstöt kell kifizetni kártérítésként. Egy rabszolga élete az ókorban sokszor semmit sem ért, annyit sem ért, mint egy állaté. A cirkuszi játékokra fölhozott állatseregletét levágott rabszolgák húsával etették. Ám megjelent a történelemben, megnyilatkozott Mózesnek az igazi, az élő Isten, akinek a legutolsó rabszolga is végtelen értékes. Ebből a megtapasztalásból születik a 10 parancsolat. Ne ölj! Minden ember élete szent. Mindenkinek a házastársa szent és sérthetetlen. Ezért ne paráználkodj. Mindenki tulajdona szent, sérthetetlen. Ne lopj. Ha az ember egy vonaton találja magát, amely szágult valahová, akkor megkérdezi, honnan, hová megy a vonat. Nem tűnik túlságosnak, értelmesnek, ha csak az étkező kocsi hollétet iránt érdeklődik. Anne Lamott, híres író, hippi családban nőtt föl az USA-ban. Semmiféle korlátot nem állítottak elé gyerekkorában. Kokaint, alkoholt fogyasztott.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk nagy Szent Pakómiosz szerzetes atyáról emlékezik meg. Az első szerzetesek között tartjuk őt számon. Felső Egyiptom Esne nevű városában született, jómódú pogány családban. Pogány nevelésben részesült, fiatal korában besorozták a hadseregbe, és társaival a Níluson lefelé szállították. Téba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták. Érdeklődésére megtudta, hogy ezek keresztények, és igyekeznek sok jót tenni. Váratlanul felosztották a hadsereget, és ő hazakerült. Szorgalmasan készült a keresztség felvételére, és megkeresztelkedése után szigorú aszkéta életet élt. Hogy meneküljön az emberek zaklatásától, a hegyekbe húzódott, és egy nagy tekintélyű Palemon nevű remete vezetése alatt élt. 10-12 esztendőt töltött így, imádság és munka töltötte be életét. Ezután elvált mesterétől, és a Tabennai pusztába vándorolt. Itt monostort épített, és minden jelentkezőt befogadott monostorába. A monostorok építése után azok belső rendjére is kiterjedt figyelme. Szabályozta a közös életet, istentiszteletet, ruházatot. Mindvégig gondos atya volt a rábízottaknak. Nehézségeinek is adódtak, külső és belső ellenség szorongatta. Istentől megkapva a jövőbelátás és csodatevés ajándékát, 348-ban halt meg egy pestis járvány idején. Holnap, kedden Szent Tivadar szerzetes atyára tekintünk. Tivadar Egyiptomból származott, gazdag keresztény szülőktől, 12 éves korától iskolába járt, ám nem foglalták el a világi tudományok, ő magasabbra törekedett. Imádságban, megtartóztatásban és jótettekben foglalta el magát. Elhatározta, hogy elhagyja a szülei házát és lemond szülei gondoskodásáról. Titokban eltávozva először egy egyiptomi monostorba, aztán Szent Pacomios Tabennissimus monostorába lépett be. Sem szüleinek kérése, sem más földi öröm nem vonták el figyelmét az általa választott élettől. Példájára édesanyja is elhagyta a világot, s Pacomios nővére által létesített női monostorba lépett. Tivadar mindenben elfogadta Pacomios atya utasításait, teljesítette akaratát. Mellette élt és segített tanítójának a monostorok felvigyázásában, mivel a Szentírást jól ismerte, sokszor Pacomios helyett prédikált. Tanítójának halála után őt választották meg utódjának. Ebben a minőségben bölcsességgel kormányozva, fényes és Istennek tetsző életet élve hunyt el késő öregségben, 368-ban. Szerdán görögkatolikus egyházunk Szent Andronik és Júnia apostolokra emlékezik. Andronik a 72 apostol egyike, hamarabb lett hívő, mint rokona Szent Pál apostol. Utitársa volt az evangélium hirdetésében Júnia asszony. Andronik Pannoniában volt püspök és más vidékeken, és sok pogányt térített meg a keresztény hitre. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében, mint rokonait üdvözli őket. Miután sok hívőt szereztek Krisztus hitének, és sokat is szenvedtek a hitetlenektől, békében hunytak el az első század második felében. Csütörtökön Szent Péter vértanúra és társaira tekintünk. Décius császár üldözése idején a Helies Pontuszi Lampsaka városában elfogták Pétert, aki ékes tekintetű, testben és lélekben erős keresztény ifjú volt. Hitében való álhatatossága miatt lefejezték. Ebben az időben fogták el és zárták börtönbe Dénest, a keresztény katonát, Andrást és Pált, majd Krisztinát, Herekleát, Paulint és Benedimot. Az első öt vértanú Lerapszakában szenvedett vértanúságot, az utóbbi hármat pedig Aténben dobták tüzes kemencébe, 250-ben. Pénteken Szent Patrik püspök vértanúra és társaira tekintünk. Patrik a bitiniai Prussza püspöke, buzgón hirdette Krisztus evangéliumát, és sok pogányt nyert meg a keresztény hitnek. Ezért a pogányok elfogták három papjával, Ákos, Menander és Poliénosszal együtt. Julius városparancsnok arra ítélte őket, hogy elevenen dobják be egy hőforrás vizébe. Mivel sértetlenek maradtak, fejvesztésre ítélte mindnyájukat. A negyedik század közepén nyerték el a vértanúságot, május 19-én. Szombaton Szent Tallál vértanúról emlékezünk meg. Tallál egy libanoni hadvezér fia volt, kitanulta az orvosi mesterséget és ingyenesen gyógyította a betegeket. Ezért ingyenes orvosnak is nevezzük. 18 éves korában a pogányok Kis-Ázsia egyik helytartója elé állították. A helytartó a jó megjelenésű ifjút először rábeszélésekkel igyekezett rávenni arra, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak, de sikertelenül. Ezért megkínozták, de az ifjú a kínzások után is sértetlen maradt. Mivel a helytartó tallált varázslónak tartotta, megparancsolta, hogy fullasszák a vízbe. Alig, hogy jelentették a helytartónak a parancs teljesítését, tallál újra megjelent előtte. A nép, látva ezt a csodát, ámulatba esett. A helytartó végül 284 körül lefejeztette. Vasárnap Szent Konstantin és Ilona társapostolokra emlékezünk. Konstantin Constantius Chlorus római császár és Ilona fia volt. Atya halála után ő lett az utódja. Kitűnt értelmével, testi szépségével és erejével. Alattvalóit bölcsességgel kormányozta, a keresztényeket nem üldözte. A birodalom másik részében az emberek kegyetlen uralkodók higgája alatt éltek. A rómaiak kérték, hogy szabadítsa meg őket Maxentius uralmától. 312-ben, miután az égen látta a keresztjelét megjelenni, szembeszállt Maxentiussal, és a Milvius ütközetben legyőzte őt. És miután 323-ban Liciniuszt is legyőzte, az egész birodalom egyeduralkodója lett. Konstantin arra törekedett, hogy a pogányságot visszaszorítsa, és a keresztény vallást tegye uralkodóvá. Templomokat épített, a keresztény papságnak jogokat adott, és javakat, és hogy az ariánus tévtanítástól felzaklatott egyházban békét teremtsen, összehívta az első egyetemes zsinatot Nikaiában, 325-ben. 65 éves korában hunyt el, Nikomédiában, 387-ben. Édesanyja, Szent Ilona Bitiniában született, alacsony sorban, családja vendéglős volt. Constantius Chlorus római hadvezér feleségül vette, így anyja lett Konstantin császárnak, aki a kereszténységnek a 300 éves üldözés után szabadságot adott. Férje elvált tőle, hogy előkelőbbet vegyen el. Konstantin azonban fiúhoz illően megbecsülte őt. Udvarába fogadta, császárné címmel tüntette ki. Mint keresztény, sok jó téteménnyel ékesítette életét. Fiának anyagi segítségével ásatásokat végeztetett a szent helyeken. Megtalálta az üdvözítő elrejtett keresztjét, eltávolította a pogány emlékek maradványait. Templomokat épített Betlehemben, az olajfák hegyén és más szent helyeken. 80 éves korában hunyt el. Végezetül a vasárnap ünnepelt Szent Konstantin császárnak és társapostolnak a tropáriával, ünnepi énekével búcsúzom. A te kereszted jelét látta meg az égbolton, és mint Szent Pál nem emberektől nyert hivatást, a császárból lett apostolod, Uram. Császári fővárosát a te kezedbe helyezte. Őrizd meg azt minden időben, békességben, az Isten szülő imái által egyetlen ember szerető.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.